Hogy néz ki az a paradicsompalánta, amelyik most már alkalmas arra, hogy kiültessük, milyen körülmények között kell ezt kiültetni a földbe, milyen mélyen kell ezt eltenni?
A paradicsompalántáit ugye többnyire májusban a fagyosszentek után ültetjük ki a kertekbe, a kiskertekbe. Ez nagyon fontos, hogy a jól fejlett és előre nevelt, főleg edényben, újabban nevelt palántákat ültessünk ki, egészségesek legyenek a palánták, és megfelelően előnevelve. És nagyon fontos, hogy kiültetéskor milyen mélyre kerülnek a földbe. Legalább 5-10 cm-rel mélyebben, mint ahogy a tenyész edényben állnak. Ugye általában ilyen poharas edényekben szokták előnevelni, mert hogyha mélyebben ültetjük, mint 5-10 cm, a főszáron is keletkeznek gyökerek, amelyek hozzájárulnak, hogy a vízben oldott tápanyagot jobban felvehesse a növény.
Van, aki nem előnevelt palántával dolgozik, mondjam úgy, hanem direkt a földbe veti a magokat, ez későbbre fog majd esetleg fejlődni?
Igen, tehát van a direktvetés, helyrevetés, általában hát az ipari paradicsomfajtákat szoktuk. Tehát a folytonnövő, vagy azokat a fajtákat, amelyek támrendszerre nemesítették, vagy olyan fajták, amelyeket főleg hajtatásban, tehát termesztő perendezésekben ajánlanak, ott sajnos nem megfelelő a direktvetés. Tehát ott szükséges, hogy palánták, előnevelt palántákat ültessünk ki, de szabadföldön lehet ipari paradicsomot, ezek a determinált fajták, tehát ezek egy bizonyos magasságot fognak elérni, és onnantól már nem növekednek. Ezt lehet helyrevetéssel, de számolnunk kell, hogy ezek augusztus előtt semmiképp nem hoznak termést. A korai fajták, azok a folytonnövők, főleg folytonnövő fajták, amelyek már július közepétől is várható termés, de ezeket a palántákat ugye előnevelik, tehát már márciusban elvetik a magot ahhoz, hogy nekünk májusra legyen palántánk. És nem feltétlenül csak cserepes palántákat nevelnek elő, van, aki szálas palántát, tehát ez azt jelenti, hogy van egy vetőládám, egy ültetőládám, és abba elvetem a magokat, nem egyenként, hanem így tömegesen, és szálas palánta fog nevelődni, és ezeket ugye széttépem, mielőtt ültetem ki, ugye itt a gyökérzet nem lesz olyan nagy, és a palántám nem lesz olyan szép, mint egy külön pohárban nevelt palánta. Ez is ugyanúgy fog teremni, csak ugye nem mindenkinek van lehetősége, hogy edényben neveljen palántát.
De mindenképpen ezt is ugyanolyan mélységbe kell majd elültetni.
Pontosan, tehát a mélység az minden egyes palánta nevelésnél fontos, mert az az 5-10 cm-re mélyebben kiültetett palánta, az meghálálja a későbbiekben.
Mennyire fontos az, hogy milyen helyet választunk a palántáknak, tehát hogy napos legyen a hely?
Igen, tehát a paradicsom egy nagyon fényigényes növény, úgy nem csak, hogy fényigényes, hanem ugyanakkor melegigényes növény is, ezért nagyon fontos, hogy a fagyosszenteket várjuk meg. Nagyon sokan tudom, hogy most már nagyon szép jó idő van, és igyekszik. Szerintem többnyi valószínű, hogy 90%-a a kiskertekben már paradicsompalántával díszített, de azért figyelni kell az éjszakai hőmérsékletre. Tehát éjjel azért még mindig 10 fok körüli hőmérséklet van, vagy 10 fok alatti hőmérséklet van. A nappali hőmérséklet viszont ugye 25 Celsius fok is, és a különbség akár 15-20 Celsius fok is lehet, ami a paradicsom számára egy stressz hatás. Nem fog ezért megfelelően fejlődni, a kezdeti fejlődés nem fog megfelelő lenni, és ezzel többet ártok a paradicsomomnak, mint amit használok, tehát hogy korábban kiültettem, tehát ha később ültetem ki, mikor magasabb az éjszakai hőmérsékletem, meg a talaj hőmérsékletem is, sokkal jobban fog fejlődni a növényem, mint a mostani időszakban. Ezért nem kell elsietni. Érdemes várni még akár egy hetet is, sőt, még most vagyunk ugye 10-e, 11-e környékén, tehát ez a 20-a után kiültetett palánták is megfelelően, sőt, sokkal jobban fognak fejlődni, mint a már kiültetett palánták.
Ez és csak paradicsomra érvényes, vagy amúgy más palántákra is, mondjuk így paprikára?
A melegigényes palántákra érvényes, ez a paprikára ugyanúgy, tehát a paprika is egy melegigényes növény. Ugye nálunk nem őshonos, Amerikából származik, ezért a sokkal melegebb éghajlatot kedveli. Igazából a 22 Celsius fok neki, ami az optimális, ami nekünk, tehát ez az állandó hőmérséklet, a nappali hőmérséklet. A hely megválasztási szempont, ez nagyon fontos, mert egy kiskertben tudom, hogy nem nagyon van lehetőség hogy állandóan változtassuk, tehát évente változtassuk a paradicsomnak a helyét, de ez azért fontos, mert vannak bizonyos betegségek, amelyek a talajból fertőznek, tehát ott terelnek át, és nagyon fontos, hogy a következő évben ugyanoda ne kerüljön paradicsom. De ne kerüljön paradicsom oda se, ahol volt már paprika, vagy volt már burgonya, ezek ugye rokon növényei a paradicsomnak, és közös betegségei vannak, kórokozói vannak, amik fertőzik őket, és emiatt célszerű elkerülni, hogy ugyanoda tegyük a következő években.
Mi az, ami mellé mondjuk tehetjük? Milyen más növény mellé lehetne tenni? Vagy hogyha többfajta paradicsomot szeretnénk elültetni, akkor ezeket tehetjük egymás mellé?
Persze, a fajtákkal nincs probléma, tehát különböző fajtákat lehet. Van, aki szereti a koktélparadicsomat, ugye az egy folytonnövő, kicsi apróbogyójú, mehet a determinált, van egy hosszúkós fajta, hengeres alakú bogyós determinált fajta, mehetnek egymás mellé, tehát nem probléma kiskertben, meg amúgy sincs nekünk helyünk, hogy annyi felé tudjunk paradicsomot nevelni, nem okoz ez gondot, amire oda kell figyeljünk, hogy megfelelő főtávolságot tartjuk be, és hogyha több sor teszünk, akkor megfelelő sortávolságot is tartsunk be, ez azért, hogy tudjunk karózni, hogyha szükséges, legyen hely, hogy a növényen megfelelően tudjon fejlődni, legyen szellőztethető, átjárja a levegő, mert nagyon fontos, hogy ne legyen sűrű az állományom. Tehát azért egy 50-70 cm távolság szükséges a tövek között, a sorban pedig akár 1 méter és még másfél méter is a sorok között szükséges.
És a karózásnak mikor jön el az ideje, mekkora magasságot kell elérjen a paradicsompalánta?
Hát igazából ezt mindenki már a gyakorlatban látja, hogy mennyire nőtt meg a paradicsom. Nincs most már meghatározva, hogy most x centi a paradicsomom is ki kell karózni. Tehát ahogy már látom, hogy esetleg feles idők vannak, akkor én szoktam ajánlani, hogy a célszerű minél előbb kikarózni, mert van sokszor, hogy nem. Tehát alig egy 30 cm, sincs egy 20 cm a paradicsomom, de ha jön egy erősebb vihar, és májusban sokszor előfordul, akkor sajnos ledöntheti. Ezért minél hamarabb, annál jobb.
Miután már kiültettük, vannak olyan kórokozók, amik már rögtön, vagy kártevők, amik már rögtön megjelennek, betegségek?
Tehát már ahogy kiültettük, nagyon fontos, hogy megfelelően védekezzünk, mert már a talajból fertőzhet, és nem csak a talajból sajnos, a palántával, tehát hogyha vettük a palántát, nem tudhatjuk, ki nevelte, hogy nevelte, tehát sajnos már a maggal előfordulhat, hogy fertőzött a növényem, hogyha a mag már fertőzött, akkor a palánta nevelés során már a palántám is az lesz. Van három nagyon fontos betegsége a paradicsomnak, amire vigyáznunk kell, a fitoftórás paradicsomvét betegsége, egy alternáriás nevezetű levélfoltosság, meg egy szeptóriás nevezetű levélfoltosság, amire nagyon oda kell figyelni, mert ezek a talajból is tudnak fertőzni, és az öntöző vízzel szintén tovább tudjuk vinni, a növényre tudjuk vinni a gombák spóráit, ezért megfelelő kell legyen nekem az öntözésem is, és már célszerű palántakorba védekezni. Tudom, hogy nagyon sokan odafigyelünk, hogy mivel permetezünk, próbáljuk kémiailag a lehető leghatékonyabb, vagy legkörnyezetkímélő permetszereket használni. Én kezdetben merem ajánlani a rézalapú szereket, ezek a biogazdálkodásban is, ökogazdaságban is engedélyezettek. Tehát érdemes lefújni, lepermetezni palántákat rézalapú szerrel. Ugye amire még nagyon oda kell figyelni, a palántadőlés. Ez már inkább a palánta nevelés során merül fel néhány olyan kórokozó, ami palántadőlést okoz, de általában már a palánta nevelő gazdák már védekeznek ez ellen. Tehát mi, hogyha nem mi neveltük a palántákat, hanem vásároltuk, általában ez ellen már kezelve van. De célszerű nekünk is lepermetezni. Vannak nagyon sok permetszerek a forgalomban, a rézalaputat merem ajánlani. A réz az egy kontakt szer, tehát nem felszívódó, környezetbarát, de vannak szisztemikus szerek is, amik felszívódnak. Kezdetben használhatunk felszívódó szereket is, nem fog nekünk kárt okozni.
A kérdés az, hogy mennyire gyakran permetezzünk, tehát hogy ez heti szinten?
Nagyon függ a permetezés az időjárástól. Ugye ezek a kórokozóknak a kedvező éghajlati feltétel, vagy a környezeti feltétel a mérsékelt, meleg, esős idő. a harmadképződés. Ha nekem a májusom, júniusom esős, ugye a meleg az már adott, mert sajnos most már a tavaszi időjárás az nálunk egyből a nyárra vált át, tehát ez a 20 fokos hőmérséklet, ez már melegnek számít. Ha esik az eső, akkor már párás a levegő, és ezek a kórokozók meg nagyon szeretik, akkor célszerű, hát ha nem is hetente, 10 naponta, 2 hetente védekeznünk kell.
Sok vízre van szüksége, ugye? Tehát, hogy az öntözés az azért minél gyakrabban.
Mérsékelten vízigényes növény a túlzott vizet nem szereti, de a keveset sem. Tehát fontos, hogy optimális vízmennyiség kerüljön a növényemre. Tudom, hogy általában kiskertben naponta szoktunk öntözni. Nem kell. Tehát a paradicsomot elég 5-7 naponként öntözni, de akkor megkapja a megfelelőt. Mert ugye, hogyha házi kertben, és főleg amit észrevettem, hogy elterjedt az, hogy esténként öntözünk, nem is biztos, hogy nekem a talajfelszínem átnedvesedett. Kimegyek a kertbe, kihúzom a locsolótömlőt, és elkezdek locsolni, 5 perc alatt sokszor lejáratom, de hogyha megfigyelem a talajfelszínét, picit megkaparom a talajfelszínét, hát észrevettem, hogy akár 1-2 cm nedvesedett át, és igazából nem is jutott a víz a gyökér zónába. Ezért nagyon fontos, hogyha öntözök, akkor megfelelő mennyiséget juttassak ki, tehát áztassam át azt a talajt, ami most már elterjedt, hogy nagyon sokan befektetnek és csepegtető öntözést biztosítanak a növények számára. Ez egy nagyon megfelelő. Itt nem tudok veszteséget okozni, itt megengedem a rendszert, és oda a tő mellé fog cseppenként kijutatni a vízmennyiség, és szerintem ez egy nagyon megfelelő öntözési forma.
Ne legyen körülötte azért sok gyomnövény.
Igen, nagyon megfelelő, hogy a tisztán tartsam a talajomat, a gyomnövényeket amennyire lehet visszaszorítsam. Hát mivel most kiskertben beszélünk, ez általában megoldható kézi gyomlálással, kapálással, nem okoz nekünk gondot, meg fontos, hogy eleve már a kertünkben úgy választjuk meg a területet, hogy azért az viszonylag gyommentes legyen. Nem szeretek kiskertbe gyomírtószereket használni, ha csak lehet, ezeket mellőzzük. Én úgy gondolom, hogy megtehetjük azt, hogy most kimegyünk a kertbe, szép napsütés, és nekünk is jól esik egy picit, hogy kint a szabadban vagyunk, és tudunk ellazulni gyomlálás közben, gondolatainkat egy picit tudjuk elkalandoztatni ott a kertben. Tehát nekünk is ez egy terápia lehet, hogyha kimegyünk és gyomlálunk. Tudom, hogy most már erre nincs idő, nagyon sokan szeretnek vegyszerezni, lehet, arra is van megoldás. Csak nem mindegy, hogy mikor és hogyan. Tehát vegyszerezni célszerű, ha már valaki nagyon akar vegyszerezni, vegyszeres gyomírtást akar, akkor palántázás előtt 3-4 nappal kell lefújni a területet.
Most ugye nagyon sok fajta paradicsomot láthatunk akár az üzletekbe. Megvannak-e még azok a régi hagyományos paradicsom fajták? Ugye voltak azok a nagyon nagy rózsaszín, voltak azok a nagyon nagy méretű.
Igen, ezek a háztályi paradicsom fajták. Még megvannak egyes helyek, vannak még tájegységek, ahol megvannak, és ennek nagyon örülök, mert annak az íze az páratlan, az amata, meg a lédúsága. Ennek az a hátránya, tehát ezért szorult ki mostanában, mert ez piacra sajnos nem megfelelő. Tehát ahhoz, hogy pulton lehessen tartani, ahhoz, hogy szállítani lehessen, ugye a héjának megfelelő keménységűnek kell lenni. Ezek a háztályi paradicsomok, ezeknek a héja vékony, és könnyen felrepednek. Ezért nem szállítható, pulton nem tartható. Ezért szorultak ki. De kiskertben még mindig előszeretettel használják, ennek nagyon örülök, hogy még mindig található.
Mennyire ismert van ez a paradicsom, hát mi úgy mondjuk a lyukas paradicsom, ugye, amelyiknek beül nincsen, ugye az a nincsen leve, nincsen az a magja.
Igen. Nem nagyon szeretik. Általában azok az emberek szokták ezeket termeszteni, hogyha már ők már tudják, hogy ez lyukas lett, és valamilyen formában úgy készítik el, hogy töltött paradicsom, tehát hússal megtöltik, és úgy kerül a sütőbe, tehát ezt mindenképp már céltudatosan tudják, hogy ők ezt fel fogják használni az étkezés során, mert ugye nyers fogyasztásra ez nem igazán megfelelő. Ízben sem, meg textúrában sem, tehát nincs meg neki az a szárazanyag tartalma, tehát beltartalma, hogy mi ezt nyers fogyasztásra alkalmazzuk, ezt inkább főzéskor, sütéskor tudjuk felhasználni. Ezért nem nagyon elterjedt.
nagyon jó mondjuk ugyancsak ez a lyukas paradicsom, amikor ugye készítsük a paradicsom levet, a paradicsom szukkot, mert nagyon jó vastag állaga lesz.
Igen, tehát ezzel tudjuk sűríteni, igen. Pontosan, tehát tudjuk, ugye a hátályi paradicsom, azt tudjuk, hogy nagyon lédús, és nem a leve, tehát amikor átpasszírozzuk, nem lesz annyira sűrű. És ezekkel a paradicsom fajtákkal igen, pontosan tudjuk sűríteni paradicsom levünket.
A sárga színű paradicsomok mennyire elterjedtek? Vagy ugye most már van a sherry paradicsomba is, az a nagyon sötét, majdnem fekete. Azt hiszem a sárga az egy picit édesebb talán.
Igen, és a fekete az pedig az nagyon jellegzetes. Tehát, hogyha be van érve a fekete, az is édes, de ha nem teljesen érett, akkor van egy ilyen savanykás, édeskésen savanykás íze. Én azt hiszem, hogy az emberek félnek. Tehát nem is az, hogy félnek, én itt magamról is beszélek, hogy mindentől félünk, ami nem megszokott. Tehát egy picit idegenkedünk. Ugye nem szeretjük a sárga málnát sem, mert mi a pirossal vagyunk szokva. Ez ugyanígy van a paradicsommal is. Nem szeretjük, már eleve azt mondjuk, hát én nem szeretem a sárgát. De lehet, hogy meg sem kóstoltam, mert már idegenkedek tőle, mert én a pirossal vagyok szokva. Remélem, hogy azért csak a köztudatban is elterjedt, hogy érdemes kipróbálni ezeket a fajtákat, mert ezeknek a beltartalmi értéke más. Tehát míg a piros paradicsom tele van likopinnal, bétakarotinnal, a likopin a tízszerese a bétakarotinnak, addig a sárga paradicsomban fordítva van, tehát a bétakarotin tízszerese, mint a likopin.
Ugye majd a nyár folyamán még vannak valamilyen munkálatok a paradicsom körül, itt gondolok arra, hogy vissza kell esetleg csípni, vagy a hajtásokat, vagy...
Pontosan, tehát nagyon fontos, tehát hogyha én azt akarom, hogy folytonosan, folyamatosan szépen növekedjen a paradicsomom, és hozza a fürtöket, és megfelelően hozza a fürtöket, akkor szükséges a zöld munka. Szükséges, hogy én a hónajhajtásokat megfelelő időben azt mindig kicsípjem. Ha már túl elnőtt, mert van úgy, hogy nem veszem észre, akkor azt inkább ollóval próbáljuk kivágni, és célszerű a metszőollót utána fertőtleníteni. Mert így tudom átvinni egyik növényről a másikra a fertőzést. És ezt rendszeresen, tehát ezt a hónajhajtást rendszeresen kell végezni. Ugye ugyanúgy a kötözést is. A kötözés is egy állandó munkálata lesz nekem a nyár folyamán, mert a paradicsomom nő, ahhoz, hogy ne törjön el, a bogyók ugye lehúzzák, súlyosak, érdemes azt is mindig figyelni, és hetente kimenni a kertbe, és elvégezni ezeket a műveleteket, tehát kikötözni, meg hónaljazni. Ez egy egész a fagyokig szükséges. Meg hogyha folyton növő paradicsomot termeszek, akkor már augusztus elején letetejezem. Tehát levágom a tetejét, hogy utána már ne nőjön, mert nincs szükségem több virágra, mert az nekem már úgysem fog beérni.
Még nem késtünk el, az, aki még szeretne palántát vásárolni és kiültetni, akkor még éppen, hogy időben van.
Pontosan, abszolút nem késtünk el. Ezt még megteheti, még 20-a után is megteheti, és még ugyanúgy fogja élvezni a gyümölcsét, ugyanúgy fog örvendeni neki, hogy milyen szép és egészséges, mert nagyon-nagyon egészséges a paradicsom. Tehát nem csak feldolgozva, úgy szerencsére most már nyersen is egyre többen fogyasztják, feldolgozva, főzve, tehát, és egész évben most már kapható, nem úgy van, mint régen, hogy csak amit mi télire eltettünk, akkor volt paradicsom, most már egész évben kapható, de mindig a kis paradicsomnak van a legjobb íze, és mindig annak van a legjobb íze, amit mi termeltünk, mi termesztettünk, mert abban benne van a mi szeretetünk is, és attól kap egy plusz ízt.
Miért van az, hogyha télen vagy egy más időszakban szeretnénk ugye paradicsomot vásárolni, az üzletekben található paradicsomoknak nincsen úgymond ízük?
Hát ugye, amikor tömegesen termesztjük a paradicsomot, sajnos megvan az a hátrány, hogy időnap előtt leszedjük. Tehát érett már a paradicsom, de nem biológiai érett. Úgy nevezzük, hogy gazdasági éretten fogjuk leszedni, mert ahhoz, hogy én tudjam szállítani több száz kilométert, vagy akár 1000 kilométereket is, annak a paradicsomnak ki kell bírnia. Én, hogyha biológiai érettségben, tehát teljesen piros állapotában szedem le, néhány napig tudom tárolni, néhány napig tudom szállítani. Ez gazdaságilag nem kifizethető. Ezért van az, hogy már zölden, fél éretten, tehát épp hogy sárgás leszedik, mert a paradicsom utóérő növény, tehát ő önmagában be fog érni, és mire a pultra kerül, ő már bepirosodik, csak ugye az íze az még nem lesz megfelelő. Van beltartalmi értéke, mert megvannak, hogyha megvizsgáljuk analitikai vizsgálattal, megvan a beltartalmi értéke, csak az ízvilága nem tud még úgy kialakulni, mint amikor pirosan megvárjuk, hogy beérjen és leszedjük, mert ugye a napfénytől, amit kap, a napsütéstől, az pótolhatatlan. Uh-huh. És ugye általában ezeket termesztőberendezésekben, nagy üvegházakban termesztik. Sajnos ezek a körülmények nem teszik lehetővé, hogy megvárják, hogy biológiai érettségben szedjék le, és ezért nem tud az az ízvilág kialakulni.
De ha az íze nincs is, akkor a többi vitamin az benne van.
Igen, a beltartalma az biztos, hogy megvan. Tehát megvan a megfelelő szárazanyagtartalma, a cukorsav arány, tehát a cukorsav arány eltolódik, és ez határozza meg az ízvilágát. És a napsütéses órák száma befolyásolja, hogy a cukorsav hogyan alakul, és hogyha túlzottan nagy a savarány, ezért az íz nem lesz optimális, nem lesz az az íz, amit mi megszoktunk. De a likopin tartalma ugyanúgy megvan, beta-karotin tartalma ugyanúgy megvan, vannak benne ásványi anyagok, C-vitaminok, ezek már kialakulnak, már zöld állapotban is kialakulnak. Csak mondom, az ízvilága nem tud kialakulni, mert azt a cukor és a sav aránya határozza meg. Tehát optimálisan az az íz, amit mi szeretünk, a cukor arány 10:1 kell legyen. De általában nem így van, hanem sokkal nagyobb a sav aránya, mint a cukor. És ezért van az, hogy nem megfelelő az íz. És azt érezzük, hogy savunk van tőle. Tehát ami még fontos, amire felhívnám még a figyelmet, azért a tápanyag szükséglet. Mint minden növénynek, a paradicsomnak is szüksége van tápanyagra. Egy kis kertben, hogyha tudunk szerves trágyát bejuttatni a talajba, beleforgatni, ez isteni csoda. De ha nem tudunk, nagyon fontos, hogy az alapelemeket, a nitrogén, foszfor, káliumot kijuttassuk a növénynek, mert hogyha mi nem adunk neki megfelelő tápanyagot, akkor nem tud megfelelően növekedni a növényünk. És nem kell félni, vannak most már környezetbarát biológiai készítmények, levéltrágyaként ki tudjuk lomtrágyaként juttatni a növényünkre, akár 2 hetente egyszer célszerű öntözés során, hogy megfelelő nitrogén, foszfor és kálium tápanyaghoz jusson. Kicsit a tünetekről beszélnék, mert sokszor van, hogy látjuk, hogy a növényünk nem megfelelő, kimegyünk és sápat, vagy esetleg lilás, vagy nem megjegyünk, hogy hoppá, lehet, hogy valami betegség van kialakulóban. Közben kiderül, hogy éppen a növényünk valamilyen hiányban szenved. Nitrogén hiány, hogyha fellép, a nitrogén szükséges ahhoz, hogy nekem megfelelő zöld tömeget biztosítson a növényem számára. Tehát ez a bokor növekedéshez szükséges tápelem. Hogyha kevés a nitrogénem, akkor egy törpe növekedés áll be, akár egy vékony szál keletkezik, a levelek is elkeskenyednek, vagy akár a levelek színe halványzöld, vagy sárgás árnyalatú lesz. A bogyóknál pedig apró bogyókat tapasztalok. Tudom, hogy egy nagy bogyójú fajta, mégis apró bogyók keletkeznek. A betegségekre is sokkal fogékonyabb a növényem, hogyha nem megfelelő nitrogénellátást kap. De nitrogén többlet is előfordulhat. Ha túl súlyos a nitrogénem, kezdetben hajlamos vagyok túl sok nitrogént kijutatni, ez a kötődésben, tehát a termés kötődésben, virágzáskor okoz gondot, és a termés növekedésben. Tehát késik a virágzásom, nem lesz megfelelő a kötődésem, és eltolódik ezért a vegetatív-generatív arány, és nem lesz megfelelő bogyótermésem. Elhúzódik akár az érés is, és ezáltal megnyúlik a tenyészidő, ezért nagyon oda kell figyelnünk. Sokan gondolják, hogy a foszfornak nincs is nagy szerepe a paradicsom termesztésben. A két legfontosabb momentum, amikor szüksége van a növényünknek a foszforra, az a növekedés kezdeti szakasza, és tömeges virágzáskor, kötődéskor. Mert a foszfor, ha jelen van, a megfelelő mennyiség, akkor elősegíti, hogy tömegesen virágozzon, és megfelelően kötődjön a virág. A tünetekkor ugyancsak törpe növekedés keletkezik, a levelek itt kékes-zöld és ilyen bíborvörös színűek lesznek, besodródnak a levelek a levéllemez fonálka felé, az idős levelek sárgák is lehetnek, és le is hullhatnak, és rossz virágképződés keletkezik. A kálium az egy nagyon fontos tápelem. A növény egész életében itt egy folyamatos, egyenletes utánpótlás szükséges, mert ez növeli a növényeknek a víztartó képességét, és elősegíti a bogyó pulton tarthatóságát, és javítja az ízt. Tehát a kálium az mindig legyen jelen. kálium tünetként megfigyelhetjük, hogy az erek között ilyen klorótikus foltok, tehát ilyen kivilágosodott foltok keletkeznek, a kisebb erek nem maradnak zöldek, azok is elhalványulnak, és a termés az nem fog nekem egyenetlenül színeződni, tehát nem megfelelően fog beérni. Amire felhívnám a figyelmet, az egy mezőelem, úgy nevezzük, hogy mezőelem, egy középelem, amire szüksége van a növénynek, az a kálcium. Tehát sokszor van, hogy észreveszem, hogy a paradicsomom, a gyümölcs már kezd érni, és azt látom, hogy az egyik fele, jaj, de szép piros már, és amikor megfordítom, egy ilyen halvány szürkés folt keletkezik, tehát ilyen nagy folt, kisebb-nagyobb folt, és akkor rögtön szaladok a növényvédelmi szaküzletbe, és kérek gombás betegségre növényvédőszert. És hoppá, kiderül, hogy az nem is gombás betegség, mert ez a kálcium hiány okozza. Nagyon fontos, hogy a kálcium az ott legyen a talajomban, hogy a növény tudja felvenni. Ha nem tudom biztosítani a talajból, akkor meg levéltrágyaként tudjam kijutatni. Ez már bogyó kötődés után, amikor már apró bogyók vannak, célszerű két hetente kálciumot kijutatni, hogy elkerüljem ezt a csúcsrothadást. Úgy nevezzük, hogy csúcsrothadást, de ez nem a gomba okozza egy gombás betegség, hanem a kálcium hiány. És a kálcium hiány viszont a gyökereknek a gyors előregedését is okozza, ezért elrothad, és a gyökörnövekedés leáll. És ezáltal az egész növényem is satnya lesz, nem megfelelően fog fejlődni. Tehát ez nagyon fontos, hogyha egy mód van rá, odafigyeljünk a kálcium hiányra. Probléma szokott lenni, a kötődés van, hogy jönnek az emberkék és mondják, hogy nem kötődött megfelelően a paradicsomom. Mi az oka? Szoktuk mondani, hogy elrúgja a virágot. Mert nagyon fontos, hogy amikor a virágzás történik, sajnos ugye ezt szabadföldön nem tudjuk a hőmérsékletet befolyásolni, de megfelelő hőmérséklet szükséges ahhoz, hogy megfelelően kötődjön a virágom. Tehát ha 25 Celsius fok felett már kevésbé kötődik, az még nem kritikus, de 30 fok felett már nem fog nekem kötődni a paradicsomom, és sajnos már a májusi időjárásban előfordulhat, hogy nappali hőmérsékletek már 30 fokot, Celsius fokot elérik. De ha lecsökken nekem 14 fok Celsius alá a hőmérsékletem, szintén nem kötődik a paradicsomom. Ha nem megfelelő a páratartalom, szintén probléma lehet. És ami még ugye fontos itt a nitrogén is, hogy ne vigyük túlzásba, a túlzott nitrogén ellátás szintén oda vezet, hogy nem fog kötődni a paradicsomom. És akkor ezáltal nem lesz megfelelő termésem, és akkor meg szomorú leszek, hogy én egész évben odafigyeltem, egész évben igyekeztem ápolni a növényemet, és mégsem termet megfelelően.
Talán célszerűbb, hogyha egy pici ilyen fóliasátrat kialakítunk, és akkor abba helyezzük
igen,
el a paradicsomot.
Oda jutottunk, hogy ezzel a felmelegedéssel, nappali magas hőmérséklettel sokkal biztonságosabb termesztő berendezésben termeszteni már a zöldségeinket, főleg paradicsom, paprikát. Ezáltal ugye kivérjük a viszontagságos időjárást, ugye jön egy jégverés, és az sajnos akkor elviszi a paradicsomunkat, és a hőmérsékletet is jobban tudjuk szabályozni, ugye ott tudjuk árnyékolni, kiskertben, tehát ugyanúgy szabadföldön is tudjunk árnyékolóhálót használni, ez nagyon fontos, mert meg tudjuk oldani, kikarózzuk, egy távrendszert biztosítunk, és egy árnyékolóhálót felhúzunk, a nyári nagy melegekben ez nagyon nagy segítség. Főleg, hogy a túlzott hőmérséklet hatására a paradicsomunk megég, úgynevezett napégés keletkezik, ezt a bogyón úgy vesszük észre, hogy világosabb narancsárga foltok jelentkeznek, és hogyha megnyomjuk azokat a foltokat, azok kőkemények. És ott már leáll a szövetképződés, ott már nem fog az nekünk megfelelően beérni, nem is piacos sajnos, és a beltartalmi értékében is sajnos nem megfelelő. A likopin meg 32 Celsius fok felett abszolút nem képződik. Tehát nem tud képződni, tehát gátolva van, tehát a hőmérséklet befolyásolja.
És hogyha a fólia a sátorban van a paradicsomunk, és már túl meleg van ugye kint is, és bent a fólia a sátorban, akkor mit tudunk tenni? Tehát, hogy kiszellőztessük? Vagy...
A szellőztetés nagyon fontos, igen, és mondom, ez az árnyékolóháló, tehát a fólia tetejére is szintén ezt az árnyékolóhálót rá szoktuk teríteni, és az ott marad egész őszig. És az segít jó, hogy a napfény, tehát a sugár ne jusson be a fóliasátorba, és ezáltal a hőmérséklet nem fog megemelkedni annyira.